Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét Lukács evangéliuma 15. részéből, a 15. rész 11. versétől kezdődően a tékozló fiú példázatát.
Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem vagyonom rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent. Elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhivatott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, de te soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, akkor paráznanőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Isten tegye áldottá az ő igéjét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Olyan hálás a szívünk, Urunk, a találkozásért, a napfényért, a Te jelenlétedért. Egyik sem természetes. Olyan könnyen hozzászokunk, és aztán megköveteljük. De most a hála hadd legyen bennünk, Urunk, hogy amikor átéltük az elszakítottságot, amikor az eső, a ború lakik nálunk, akkor is emlékezzünk rá, hogy ez nem természetes. És köszönjük, hogy most itt lehetünk a te házadban, a te jelenlétedben, és köszönjük, hogy még az otthonainkban is követhetjük, ha valami miatt mégsem tudtunk eljönni ide. Köszönjük, hogy neked nincsenek akadályok, hogy a te igéd megszólaljon, még a mi kemény szívünk sem. Ezért kérünk elsősorban arra, hogy minket védj kézbe, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz. Segíts nekünk, hogy ne önmagunkra figyeljünk, ne a körülöttünk levő világra, a sérelmeinkre, a bajainkra, a túl nagy örömeinkre. Nem tudjunk most rád figyelni. Engedni, hogy meggyógyíts, hogy kézbe végy. Kérünk, Urunk, a csodáért, hogy megszólalsz ezen az istentiszteleten a gyenge emberi szón keresztül. Az sem természetes. Ezért várjuk tőled a csodát, a te szent lelked ajándékát. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszhoz még néhány verset szeretnék olvasni a római levélből. A római levél 8. részéből, a 14. verstől kezdődően. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Foglaljuk el a helyünket. Tűzben faparazsa volnék, vízben puha muha volnék, szélben jegenyefa volnék, földön apám fia volnék. Ki ne ismerné Vörös Sándornak ezt a szép kis rövid versikét, Mi volnék címmel. És tegnap, ahogy gyereknap volt, és a tévét így kapcsolgattam, az egyik műsorvezető ezt a verset szavalta el. És ezt mondta, hogy ez határoz meg minket, hogy apánk fia vagyunk. Hogy ő így emlékezik a gyereknapra. Olyan jó lenne tényleg így meghatározni magunkat, az apánkkal való kapcsolatunkban, de ebben a mai világban sokkal inkább azt éljük meg, hogy nincsenek az apák sehol. Ezt a kérdést teszik fel pszichológusok, szociológusok, teológusok, hogy hova tűntek az apák, hogy hol vannak a gyerekek életéből a férfiak. Tisztelet a kivételnek, hála az Istennek, vannak azért édesapák, akik hűen betöltik apai hivatásukat. Mégis általánosságban mégiscsak ennek kell igazat adnunk, hogy eltűntek az apák. Sokszor szó szerint, mert elmennek, kilépnek a családból, de van, hogy ott vannak, csak éppen nincsenek jelen, mert nagyon sokat kell dolgozni, értetek, dolgozom, hagyjál békén, most dolgoznom kell, miattatok csinálom, vagy éppen a hobbi ragadja el annyira az apa figyelmét, hogy aztán nincs is jelen. Rengeteg sérülés, fájdalom kapcsolódik az apa képünkhöz, és az a legszomorúbb, hogy aztán ez a kép apáról fiúra száll. És nagyon sokszor viszik tovább a fiak az általuk is utált viselkedést. Hogy azt veszi észre a felnőtt férfi, hogy ezt annyira utáltam apámban, és most én ugyanazt teszem. A munkamánia, vagy az alkoholizmus, vagy a bántó viselkedés, ahogy emlékszem rá, hogy anyámmal beszélt, és most én ugyanúgy szóltam a feleségemhez. Nagyon sokszor visszük tovább ezt az általunk is utált viselkedéseket, és csak vergődünk, nyalogatjuk a sebeinket, és mindig megdöbbentő, ahogy egy felnőtt ember is, talán az édesapja már évekkel, vagy évtizedekkel korábban elment az élők sorából, és mégis ez a meghatározó. Mégis ez az apa kép, egy-egy mondat, amit apám mondott, pozitív értelemben is így van egyébként. Hogyha édesapám úgy indított útra. De hogy ezek velünk vannak, ezek a mondatok. Szinte belénk ég ez az apa kép. És kérdezhetnénk, hogy akkor nincs gyógyulás, ez azt jelenti, hogy még tényleg felnőttként is, idősként is sokszor a saját apánknak akarunk megfelelni? És különben is, hogy jön ez az egész ide? Ez a gyereknap téma, hát pünkösdre gyűltünk össze, nem gyereknapra, vagy apák napjára. Pünkösdöt ünnepelünk. Igen, így van. pünkösdöt ünnepeljük, a lélek eljövetelét. És hadd olvassam fel újra az igénket, amit olvastam a római levélből. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Isten gyermekei vagyunk. Halljátok az örömhírt. Isten meggyógyít bennünket az ő lelke által. Mégpedig úgy, hogy megmutatja nekünk, hogy ő maga a mi édes atyánk. Ő az igazi apa. Ő az, aki meggyógyít bennünket minden sérülésből. A mai Isten tiszteltünkön azt keressük hát, hogy mit is jelent ez. Mit jelent az, hogy Isten a mi mennyei édesatyánk? Mert olyan jó lenne, hogyha ez nem egy elmélet maradna számunkra, nem egy ilyen mondat, egy szép mondat, amit megtanulunk konfirmációra, vagy még előtte egy hittanórán, hanem valósággá válna az életünkben, a mindennapokban átélhető, gyógyító valóság lenne. Úgy kezdődik az igénk, amit felolvastam ma, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét. Micsoda különbség van a kettő között? A szolgasság lelke és a fiúság lelke között. Nézzétek a tékozló fiú történetét. Már nem tudom, miért tékozló fiúnak hívják ezt a történetet, miért pont róla nevezték, ez nem is ő a főszereplője igazából ennek a történetnek. Mégis így tudunk rá hivatkozni, tehát ha nézzük ezt a történetet, akkor ott van a két fiú, és egyik sem fiúként él az atyai házban. A kisebbik az el is akar menni, szabad akar lenni. A nagyobbik otthon van, de nem tud róla, hogy egy kedves testvérünk mondta egy legutóbbi Biblia órán. Otthon van, de nem tud róla. Ő sem szabad, sokkal inkább szolga. Lényegében mindketten ugyanúgy viszonyulnak az apjukhoz. Egyiküknek sem kell. A kisebbik így elé is áll világosan, nyíltan, egyértelműen, és azt mondja, hogy kérem az örökséget. Halott vagy. Nekem te semmit nem jelentesz. A pénzed kell, a vagyonod kell. Az örökség kell, te nem kell lesz. Így elé áll, és ezt így megvallja, és kijelenti. De hát persze a másik se külön, mert bár ő otthon él az apjával, mégsem fontos neki az apjával való kapcsolat. Dolgozik, így olvassuk, hogy hallottuk talán az igébe, kihallottuk, hogy szolgáltam neked hosszú éveken keresztül. Nem a fiad vagyok, hanem a szolgád. A szolgaság lelke dolgozik, szolgál, hogy gyarapítsa a vagyont, ami majd az övé lesz, de az apa nincs benne ebbe a képbe, az apára nincs szükség. Ő dolgozik, hogy minél gazdagabb legyen. A szolgasság lelke vezeti. Megteszem, ami kötelező, többet nem, és várom a fizetséget, amiért megdolgoztam. Azt írja az igénk, hogy ez a lelkület félelemmel jár, és ha belegondolunk, akkor tényleg így van. A szolgasság lelke az félelemmel jár. Az állandó megfelelésben él ilyenkor az ember. Hát azért ezt átéljük gyakran mi is. A főnöknek meg kell felelni. Én mondjuk ezt ritkábban élem meg, mert nekem könnyű dolgom van. De azért mégis ott van ez bennünk. Vajon jó lesz így neki, ahogy megcsinálom? Megkapom érte, ami jár? Ennyit dolgoztam vele, akkor csak adnak még valami jutalmat is. És félünk, szorongunk, csak a teljesítmény és a fizetség számít. A kisebbik fiú is ezzel a lelkülettel megy el a világba, szerencsét próbálni. Ezzel a teljesítmény centrikussággal, és ez a mindent meg lehet venni gondolattal. És ezt is gondolja, hogy még a barátságot is meg tudom szerezni pénzen. De végül a disznók vájúja mellett köt ki. És ott érti meg igazán, hogy ebben a világban nincs helye a kegyelemnek. Mert kegyetlen a világ. Ez nem a kegyelemről szól. Marad a félelem. Hiába dolgozol, akkor se kapod meg, ami járna. A félelem, a szorongás, a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság. És akkor ott a disznók vájúja mellett visszagondol az atyai házra, ahol még a szolgák is kegyelem alatt éltek. a fiúk szabadságáról nem is beszélve. És már nem az kell neki, amit az apa adni tud neki. Már nem az örökség érdekli, hanem csak ott akar lenni az atya közelében, az ő házában, az ő jelenlétében, az apa biztonságában akar élni, az atyai ház kegyelmében. A mi legnagyobb sérüléseinket is éppen az okozza, hogy a szívünk mélyén erre vágyunk igazán, hogy az apánkkal lehessünk, hogy a kedvébe járhassunk. Mennyi film születik erről, amikor a főhős azért csinál mindent, hogy az apja végre egyszer megdicsérje. És hogy fiatalkorúak börtönéről olvastam egyszer egy cikket, és ott egy fiatal fiú mondta, hogy én nem akartam semmi rosszat, én csak az apám kedvébe akartam járni. Olyan akartam lenni, mint ő. Én nem tudtam, hogy ezzel rosszat teszek, hogy ez nem helyes. És Istennel kapcsolatban vajon nem ugyanígy vagyunk-e, mint a példázatbeli apa gyermekei? Csak az kell, amit adni akar, amit adni tud az öreg. Adjon egészséget, létbiztonságot, hát mondjuk az már kicsit kevés, tehát azért annál kicsit többet adjon. Sikert, hogy úgy simán menjenek a dolgaink, felfelé, egyre feljebb. Hát ez a dolga, adja, amit tud. Halljátok meg az örömhírt. A fiúság lelkét kaptátok, nem a szolgasságét. A lélek vágyat ébreszt bennünk is, hogy elinduljunk és vágyódjunk az Isten jelenlétébe. Hogy vágyjunk az ő kegyelmében élni. Nem arra vágyni, amit ő ad, hanem ő rá magára vágyni. És átélhetjük a csodát, hogy Istennél tényleg kegyelem van. Hogy egészen bensőséges kapcsolatba kerülhetünk vele. Ő vele, a mennek és földnek az urával. És ő nem a teljesítményünk alapján ítél, vagy szeret bennünket, vagy figyel ránk, hanem mert ő a mi mennyei édesapánk. Így mondja az ige, hogy aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Abbá az, amikor a kisgyerek megszólítja az édesapját, apuci, apukám. Egészen, amikor az ölébe bújik, és a fülébe súgja. A legbensőségesebb megszólítás. Emlékeztek, hogy hol hallottuk még ezeket a szavakat? Abbá, atyám. Jézus imádkozik ezekkel a szavakkal a Gecsemáné kertben, amikor a halálára készül, hogy az egész világ bűnéért ő fizessen meg. Akkor szólítja meg így az ő atyát, hogy abbá, atyám. Mert úgy van az, hogy minden ember Isten gyermeke. Így is képzeljük el a világot. Hitetlen emberek is megszólítják, vagy beszélnek így Istenről, hogy hát majd a mennyei atya elintézi, meg majd a mennyei atya így, meg úgy, mert valahogy érezzük, hogy mégiscsak van valaki, aki összeköt bennünket, akinek mindannyian a gyermekei vagyunk. Igen, így van. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, de mi mind kikértük az örökségünket. Mi mind odaálltunk a mi mennyei atyánk elé, és azt mondtuk neki, hogy halott vagy, nem kell lesz. Azt add, amit adni tudsz, az örökséget, te nem kell lesz. Nem így él az emberiség? Számon kérünk tőle mindent, amit azt gondoljuk, hogy járna nekünk, de ő nem kell, az Isten nem kell ebbe a világba. Elhagytuk az atyai házat, és nincs is visszaút. Csak az egyetlen igaz fiú által, akinek fáj a mi távollétünk, aki eljött azért, hogy utat készítsen vissza az atyai házba. Kegyelem, hogy visszamehetünk, és semmivel sem szolgáltunk rá. Mégis az atya Jézusért visszafogad, a saját ruhájába öltözhet, és ünnepet rendez, és örvendezés van a mennyben. Igen, mert ő velünk akar lenni. És mi abbának, apukának szólíthatjuk őt, sőt kiálthatunk hozzá, mikor baj van, amikor rosszul vagyunk, amikor éhezünk, amikor fázunk, amikor félünk. épp úgy, mint egy kisgyerek, felsír a kis ágyában. Ő meghallja, és ő ott lesz. Hallottam egy történetet, sajnos a helyszínre nem emlékszem, de nem is az a fontos. Egy keresztény házaspár mesélte el ezt a történetet, egy távoli országban szolgáltak misszionáriusként. Egy nagyon szegény ország volt ez, és nagyon sok gyereket haza se vittek a kórházból, hanem egyből az árvaházba küldték őket. És ez a házaspár elhatározta, hogy örökbe fognak fogadni egy gyereket, és ezért elkezdtek járni ebbe az árvaházba. És az volt az első megdöbbentő dolog a számukra, hogy teljesen csend volt ebben az árvaházban. Nem sírtak a gyerekek. Erről hallottunk már máshol is, romániai vagy kárpátaljai hírekből. Ez talán nem itt történt, úgy emlékszem, hogy ez valami afrikai országban, talán Ugandában történt, de ugyanúgy viselkednek a gyerekek bárhol a világon. Hogyha beteszik őket egy árvaházba, és megtanítják nekik, hogy hiába sírsz, hiába kiabálsz, hiába félsz, hiába vagy éhes. Senki nem fog a segítségedre sietni. És ezt mondta el nekik a gondozónő, hogy egy hét alatt megtanulják a gyerekek. Nem vagyunk annyian, nincs is mit enni, megtanulják, csendben maradnak. Ez a házaspár rendszeresen bejárt ahhoz a kisbabához, akit örökbe akartak fogadni. Beszéltek hozzá, simogatták, etették, megszerették. Az volt az érdekes, hogy a kisbaba nem reagált semmire. Ugyanúgy csendben volt, ugyanúgy nem sírt, ugyanúgy nem reagált az ő szeretetükre, az ő közeledésükre. De hát ők elhatározták, hogy ők örökbe fogadják ezt a gyermeket. Ez az ő gyermekük. És eljött a nap, hogy menniük kellett, haza kellett menniük abba az országba, ahonnan jöttek, hogy elintézzék a hivatalos papírokat, hogy majd visszajöhessenek a gyermekért, és ahogy elköszöntek tőle, és elindultak kifelé, utánuk kiabált a gyermek. Elkezdett sírni, mert tudta, hogy most már nem árva, hogy most már meghallják a szavát, hogy most már kiálthat, mert van, aki szereti. Mert van, akihez tartozik. Megbizonyosodott róla, hogy vannak szülei, akik hallják a kiáltását, akik szeretik. Van értelme kiáltani, abbá, atyám. Van értelme kiáltani. És van még egy nagyszerű örömhír ebben a rövid igeszakaszban, hogy aki Krisztusért Isten gyermeke, az Krisztussal együtt örökös is. Szerintem ezt nem nagyon tudjuk felfogni, hogy mit jelent az Isten örökösének lenni. Hogy mit jelent az, hogy a világ mindenség ura, aki minden ezen az egész világon azt mondja, hogy te vagy az én örökösöm. Sőt, ha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a léviták, akik az Isten szolgái voltak, a lévi törzsének az öröksége maga az Úr volt. Ezt olvassuk a Bibliából. Maga az Úr a mi örökségünk. Tényleg nagyon nehéz felfogni. Amikor készültem, arra visszagondoltam, hogy gyerekkoromban mindig erre gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az ismeretlen amerikai nagybácsi ránk hagyná az egész hihetetlen mennyiségű vagyonát. Minden megváltozna, az egész életünk megváltozna. Isten a mi örökségünk. Az ő hihetetlen, mérhetetlen nagyságával, gazdagságával, szeretetével. Hogy nem változik meg az életünk? Testvéreim, Isten gyermekei vagyunk, ebben erősít meg minket a Szent Lélek. Éljünk is hát úgy, mint Isten gyermekei, mint az ő örökösei, szabadon, félelem nélkül, közösségben az Atyával. Nem tudom, hogy hányunk előtt van nyitva a Biblia, talán most, aki előtt nyitva van, azt talán megkérdezi, hogy jó, de van itt egy apró betűs rész, arról nem beszél a tiszteletes asszony? Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Milyen szenvedés? Hogy jön ez ide? A gazdag gyerekek nem szenvednek, nekik mindenük megvan. Hát a mindenható Isten örökösének nincs ilyen, hogy szenved, hogy szükséget szenved bármiben is. Ő ad nekünk mindent, egészséget, vagyont, sikert, mindent. Van is ilyen felekezet, ahol ilyen tanítást hallhatunk, hogy ha igazán hiszel, akkor Isten megáld téged minden földi jóval, ne higgyetek nekik, nem ezt olvassuk a Bibliában. Igen, lehet, hogy apró betűs résznek látjuk, de ott van ez. Ha vele együtt örökülünk, akkor vele együtt szenvedünk is, és vele együtt fogunk meg is dicsőülni. Igen, ebben a világban élünk. Van szenvedés, van halál, vannak félelmeink, szorongásaink. De vele együtt, ezt ne felejtsük el ezt a szót, ne hagyjuk ki. Ne az legyen, hogy csak sírunk, hogy megint egyedül vagyok a szenvedésben, megint egyedül hagytak. Nem. Krisztussal együtt szenvedünk, nem egyedül. Nem tudom, hogy utaztatok-e már ködben, viharban, vagy vezettetek-e már mondjuk ilyen szélsőséges időjárásban, az autóban. Mikor semmit se látni, az utat se, az se, hogy hol vagyunk, félelmetes ilyenkor menni. Különösen, ha egyedül van az ember. És milyen jó, hogyha nem egyedül van. Ha van egy autó előttem, akit tudok követni, akinek nézem a kis piros lámpáját, amit lehet, hogy néha halványan látok csak, de követem, mert az az úton megy. És milyen jó, hogyha még össze is tartozunk azzal az előtt álló kocsival, hogy tényleg az utat mutatja. De csak arra a piros lámpára koncentrálunk ilyenkor, és így könnyebb eljutni oda, ahova igyekszünk. Szenvedésben, félelem ködében nem ugyanígy vagyunk, hogy Istenre kell fókuszálnunk még erősebben. Őrá kell tapadnunk, őt kell hallgatnunk, őrá kell figyelnünk, hogy merre menjünk, mert mi nem látunk semmit. Ó, hányszor van ilyen időszak az életünkben? Nem azért, hogy az Isten kínozzon bennünket, hanem hogy még közelebb hívjon magához. Gyere, mint ahogy a gyerekeinkkel szoktuk, hogy gyere egészen közel, nem kell félned, én itt vagyok, csak gyere utánam. Őt követni, és nem veszünk el. Még a szenvedésben sem. Pünkösd ünnepe van. Isten elküldte az ő lelkét, a vigasztalót, a bátorítót. Ő erősítsen meg minket, hogy Isten gyermekei vagyunk. Pünköstkor Isten megpecsételte az örökbefogadásunkat. Nem vagyunk árvák. És hiába hordozunk magunkba akármilyen mély sebeket, amit a földi szüleink okoztak, ő meggyógyítja azokat. Az ő szeretetével, az ő irgalmával, az ő kegyelmével, és élhetünk másképpen, nem a belénk égett képek szerint, hanem az szerint, amerre ő vezet bennünket, és őre akarunk majd hasonlítani mennyei édesatyánkra. Élhetünk másképp Isten gyermekeként, szabadon, ami mennyei atyánk jelenlétében, közelségében, a jelen és a jövő drága ígéretével. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Rövid csendes percben feleljünk Isten igéjére, és aztán együtt is imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, olyan különleges a te szavad, mindig meglep, mindig fölzaklat, mindig megnyugtat, ha megsebez is, édes, a fájdalomban is gyógyulás van. Köszönjük, Urunk, az ünnepet, és keressük azt, ami felemel, keressük azt, ami betölti a hiányainkat, keressük azt, amiben reménységet találunk, ami túlmutat azon, ami körülvesz, ami olyan szorongató tud lenni. És te most is a szeretetedről szólsz közöttünk. Te most is magadat mutatod meg, nem elérhetetlen távolságban, nem csodákban, jelekben, fantasztikus, hatalmas, elképzelhetetlen tettekben, hanem azon a nyelven szólítasz meg, amit leginkább értünk, a szeretetnek a nyelvén, a bensőséges kapcsolat nyelvén. A szülő-gyermek kapcsolatának a nyelvén. Megdöbbentő, Úrunk, hogy Te a világ alkotója, így szólítasz meg. Köszönjük ezt a nyelvet, amit használsz, amin keresztül hívogatsz, mert ezt szavak nélkül is értjük. Köszönjük, Úrunk, hogy Téged lehet mennyei édesatyának szólítani Jézusért. Köszönjük, hogy nem a Te végtelen erőddel, ragyogó igazságoddal, szentségeddel találkozunk, hanem a fiúval, aki által mi magunk is örökbefogadottak lehetünk. És köszönjük, hogy van értelme kiáltani, mert van mennyei atyánk, aki hallja a hangunkat. Bocsáss meg, kérünk, hogy miközben annyira vágyunk erre, a szeretetre, az elfogadásra, az otthonra, bocsáss meg, hogy annyira rosszul élünk egymással, önmagunkkal, a világunkkal. Igen, a félelem lelke ural bennünket, a megfelelésnek a kényszereiben vergődünk, hogy szolgák vagyunk és szolgává teszünk másokat, hogy kihasználnak és kihasználjuk azokat, akik körülöttünk vannak, bocsáss meg, kérünk nekünk. Mert látjuk, hogy lehetne másképp is. Köszönjük neked, Fiú Úristen, hogy elénk élted, mit jelent embernek lenni, mit jelent szeretve lenni, és mit jelent szeretni. És kérünk téged, hogy valóban lelked járjon át minket, hogy tudjunk változni, hogy ebből a hihetetlen örökségből, ajándékból fussa nekünk az életre. Add meg, kérünk, ezt a szabadságot, hogy belülről építs föl, hogy belülről újíts meg, hogy ezt ki tudjon áradni, hogy ezt tovább tudjuk adni. Így könyörgünk, Urunk, családjainkért, hogy újíts meg minket, apákat és édesanyákat, fiakat és lányokat. Újíts meg, hogy a szeretet nyelvén tudjunk szólni és élni, ahogy erre Te tanítasz, ahogy erre Te szabadítasz föl. Add meg ezt a méltóságot, hogy itt tudjuk magunkat viselni ebben a világban, ahol járunk, kelünk, ahol kapcsolódunk egymáshoz. Urunk, imádkozunk gyülekezetekinkért, a mi gyülekezetünkért és minden más keresztény gyülekezetért, hogy hadd ragyogjon ki közülünk ez a szeretet, amelyik csak a Tiéd, hogy hadd lássa meg a világ, hogy mit jelent fiaknak lenni, akiknek van mennyei édesatyjuk, akiket örökbe fogadtak, akik tudják, hogy ha szenvedésben kell is élniük, nem vagyunk egyedül, mert Te velünk vagy. Köszönjük, Urunk, azt a gyógyulást, amit ebben a közösségben kapunk. Az élet teljessége, Te magad vagy. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Köszönjük, hogy megszólítasz, meghívsz és küldesz. Áldott legyen a Te neved. Amen. Imádkozunk együtt az Úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.